Mert kicsit nehéz nekem elképzelni azt, hogy így Kelemen Hunor elment és jól megdorgálta Orbán Viktort, hogy eljelj Viktor, ezt mégse kellett volna.
A megmaradásunk kulcsa a román nyelv. Mert ha nem tanulunk meg románul, akkor két útunk van. Vagy Magyarország, és külföld, mert Magyarországot már nem kezeljük külföldként, vagy pedig a teljes bezárkózás gyakorlatilag ebbe a rezervátumba.
Az RMDS-nek a függési viszonya attól a parlamenttől, amelyek az országnak az állampolgárai, és attól, hogy mit diktálnak neki Budapestről.
Néhány nappal vagyunk az államelnök választás második fordulója után, és hát végül is egy másfél éves kampányperiódust zártunk vasárnap. És hát a történtek tükrében úgy gondoltuk, hogy mégiscsak érdemes lenne egy olyan beszélgetést is folytatni, amiben megállunk egy kicsit ebben a pillanatban, és elkezdtünk gondolkodni azon is, hogy innen tovább milyen irányba érdemes elindulni, hiszen bőven történtek körülöttünk az utóbbi napokban, hetekben, másfél évben egy csomó minden. Mielőtt bemutatnám a mai beszélgetésemnek a partnereit, a résztvevőit, ismételten ki szeretném emelni, hogy még mindig ilyen különleges körülmények között vagyunk, hogy stúdióban készült felvételeket láthattok. Jelezni szeretném, hogy ez még sajnos nem végleges, ahhoz, hogy ilyen formában folytathassuk tovább a munkánkat, a ti támogatásotokra is szükségünk van. Úgyhogy arra kérünk benneteket, hogy a leírásban található információkból, linkekből hámozzátok ki, hogy mi az a számotokra megfelelő módja annak, hogy támogassátok a munkánkat, annak érdekében, hogy eljussunk oda, hogy mindig ilyen szép stúdiókörülmények között tudjunk felvételeket készíteni, és végső soron feliratkozni se felejtsetek el a műsorra. Sziasztok, ez itt a Mi Közöd, én Kis Anna vagyok, és üdvözlöm a műsorban Fóris Rékát, és most is Gergőt. Sziasztok, köszi, hogy itt vagytok.
Szia.
Hello, sziasztok.
Nagyon jó, hogy itt vagytok, már csak azért is, mert hát részben egy kicsit így együtt is átéltük az elmúlt periódusnak az izgalmait, és én gyorsan rá is térnék így a tárgyra. Hogy érzitek, néhány nappal vagyunk a választások után, mit tanult az erdélyi magyarság ebből a periódusból, ebből az időszakból? Egyáltalán tanultunk-e bármit is?
Hát nagyon nehéz megszólalni először is, mert szerintem egy ilyen poszttraumás időszakban vagyok, én legalábbis személy szerint. Ugye az utóbbi időszakban, az utóbbi másfél, két, három évben, ha úgy tetszik, ugye az egész világtörténelem így pezseg. Tehát szerintem sokkal többet vagyunk képernyő előtt, és sokkal többet fogyasztunk híreket, még azok is, akik egyébként máskor nem, vagy apolitikusak, vagy nem foglalkoznak annyira, hogy követnünk kell, és le kell követnünk azt, ami történik a hétköznapokban. Na ez most a román elnökválasztásra, az első fordulóra is, már mint a annulált, nem tudom, van erre szép magyar szó?
Érvénytelenített
első fordulóra is igaz volt, de ami most történt ebben a két hétben, a két forduló között, az azt hiszem, hogy az erdélyi magyarok számára egy ilyen wow, egy ilyen nem jó értelemben, nem pozitív értelemben wow élmény, hogy hova kapjam a fejem, mit kezdjek a pánikommal, mit kezdjek a gyomorgörcsömmel, és most, hogy ez így kiengedhetne, én még azt érzem, hogy nem tudok kiengedni, én tegnap nem voltam jó semmire. Tegnap így egy ilyen, van ez a kifejezés, nem tudom, hallottátok-e, hogy scroll kóma. Uh-huh. Amikor így belefeledkezel a scrollba.
Vagy a doom scrolling.
Igen, nézed, olvasod, nem is olvasod, már túl vagy rajta, már nem akarod tudni, csak örülsz, hogy túl vagy, de mégis mi történt, és egy ilyen nagyon-nagyon vegyes érzés. Különben direkt vettem föl ezt a pólót, én valahogy így érzem magam, mint ez a muncs kutyája, hogy így ordítok magamban, hogy mi volt ez, és hogy kerültünk ide, és hova tovább, és hogy szedjük össze magunkat, és már megint ez a pánik menedzsment kapcsol be, ami, hogy mondjam, egy 43 éves vagyok, életem során volt már egy-két ilyen tűz közeli élményem, és így nagyon meg kellett tanulnom, hogy mit kezdjek a pánik hangulatommal, hogy ezt így megszelidítsem, eddig sikerült, és ez így most megint visszajött. Így a történelem így visszahozza, a közélet így visszahozza. Én valahogy így érzem magam a kérdésre, de konkrétan még nem válaszoltam, mert ugye az volt, hogy mit tanultunk belőle, és majd erre is biztosan rátérünk, de nem akarok hosszan.
Nem tudom, én igazából azt emelném ki ebből az egészből, hogy biztos, hogy a mi sokkunk egy picit nagyobb volt, mert nekünk ugye volt egy második sokkunk is, azon kívül, hogy akkor megtörténhet az, hogy egy szélsőséges jelölt lesz a befutó. De ami ebben jó, hogy ez mégiscsak egy közös sok volt a román társadalommal. Én ezt nagyon pozitívan éltem meg. Tehát, hogyha én valamit ebből tanultam, akkor az, hogy igenis vannak ügyek, amiben össze lehet kapaszkodni. Igenis vannak ügyek, amit együtt tudunk vinni. Igenis vannak ügyek, ami kapcsán átosztjuk egymás posztjait. És hogyha egy nagyon pozitív dolgot akarok mondani, ez az a pillanat, amikor a gyerekeim elkezdtek román tartalmat fogyasztani. Soha nem történt eddig meg. Tehát nem tudom, hogy milyen következtetéseket fogunk ebből levonni. Nem tudom, hogy hogyan megyünk tovább. De az biztos, hogy egy nagyon jó példa volt, ami egy olyan nullpontot ad, amiből azt gondolom, hogy lehet építkezni. Csak nagyon rá kell erre nem feküdni, és nem belekényelmesedni, hanem dolgozni. Mert most van egy olyan konstelláció és együttállás, ami segíteni, azt gondolom, a tovább lépést.
Ez engem egyébként nagyon meglep, ez a felismerés, amit te is említettél, hogy megosztjunk tartalmakat, átosztjuk egymás tartalmat. Ugye sokszor azt hiszük, és ezt egyébként a kutatások meg súlykolják is, hogy mi mindenki ilyen echo chamberben van, mindenki ilyen visszhang kamrában van, nem halljuk tulajdonképpen egymást, hanem az a buborék, amiben mi élünk, középosztálybeliek, magyarok, nagyvárosiak, nem tudom, IT-sok vagy irodalmárok, hogy mind csak a saját ismeretségi körünk hangját vagy véleményét osztja meg elénk a social media, a közösségi média, de ez úgy tűnik, hogy nem igaz, vagy nem teljesen igaz. Amikor ilyen sarkalatos helyzet van, mint a mostani, akkor bizony érdemes mindenkinek. Tulajdonképpen, ha mi egymás mellett ülünk hárman, és mind a hárman posztolunk, annak van hatása, és nem csak egymást halljuk, és nem csak egymást látjuk. Igen, ez a közös ijegység, ijedelem.
Én erre csak egy annyiban csatlakoznék rá, hogy ugye azért az elmúlt, hát másfél napban, ugye most, amikor felvesszük ezt az adást, másfél napja vagyunk a választások után, megjelent több komment, meg poszt arra vonatkozóan, hogy ugye dicsérték a magyarokat azért, hogy jó helyre szavaztak, és azért mégiscsak milyen jól lehetett mutogatni a Hargita megyét, ahol 90%-ban Nikus Ordánra szavaztak. Nekem az volt így, hogy beszélgetünk erről, így ez az érzés jött fel, hogy jaj, de jó, hogy végre észreveszitek, hogy én is itt vagyok, vagy hogy így mi is itt vagyunk. Tehát, hogy igen, mi is itt vagyunk, és hogy valóban vannak ügyek, amik mentén ugyanazok a céljaink, és hogy lehet, hogy nem kéne mindig csak akkor észrevenni, amikor ilyen nagy baj van, hanem esetleg más esetben is érdemes lenne ezt így látni, hogy az erdélyi magyarságnak a szerepe az nem csak arról szól, hogy egy ilyen politikai kártyajáték, amit elő lehet venni akkor, amikor bizonyos politikai aktorok ezt megkívánják, hanem egyébként hát itt húsvér emberek vannak, akik most tényleg arra tették le a voksukat, hogy hát egy valamilyen irányba menjünk el.
Szerintem ez akkor működne, hogyha mi kulturális közösség is lennénk. De mi ebben a tekintetben csak etnikai közösség voltunk most ebben a választásban. Tehát nincs még egy olyan ügy szerintem, vagy nagyon kevés, ne legyek nagyon pessimista. Például az is egy ügyként mozgatta meg így a visszhangokat minden magyar megyébe, vagy Partiumtól Székelyföldig, hogy Csíksomlyot fölteszik-e az UNESCO örökségvédelmi listára, de hogy nem tudnék mondani még egyet, vagy még kettőt, vagy hármat, pedig kellene tudnunk mondani olyan ügyeket, ami bizony közösségként, erdélyi magyarok, mint közösség mozgatnak meg. Itt most tulajdonképpen csak a félelem rántotta össze a szart.
Azt gondolom, hogy nem csak az fontos, hogy mi közösségként meg tudunk-e nyilvánulni bizonyos dolgokban, mint erdélyiek, mint magyarok, hanem az is nagyon fontos lenne, és én azt gondolom, hogy erre kell valamilyen módon mind a két oldalon a politikumnak rájönnie, hogy nem lehet ilyen párhuzamos világokba élni. Nem lehet, hogy az egyik az csak kisebbségpolitikával foglalkozik, és egyszerűen nem hajlandó rácsatlakozni, vagy valamilyen módon Ha rá is csatlakozik, mi ebből nagyon keveset látunk, mert hogy felénk közvetített érték az mindig a kisebbségpolitika. Ugyanakkor jó lenne, hogyha a román politikum is valamilyen módon nyitna felénk. És nem alakulna ki tényleg ez a párhuzamos világ, hogy nem... Én már annyira szeretnék olyan pikmeszeket látni bármelyik politikai pártnak az oldalán, amikor nem az van, hogy ezt megcsináltuk mi pártként, hanem az lenne, hogy ezt mi a partnereinkkel együtt véghez vittük. Ahol nem csak egy darab valaki szerepelne, hanem lenne mellette egy szakértői csoport, lenne mellette egy vezető, lenne mellette egy másik párt esetleg, és azt mondanánk, hogy mi ezt koalícióba, csapatba, partnerként így vittük végbe. És én igazából ezt szeretném, hogyha most mind a két fél arra rájönne, hogy gyakorlatilag ez az egymástól elizolált, és valamilyen módon egy ilyen... nem tudom, valamerre tartunk, egy országba élünk, de alig tudunk egymásról valamit, és nagyon kevésszer vannak nekünk ütközési pontjaink, ezt valahogy meg kéne szüntetni. És ez a pillanat, ez egy jó pillanat ahhoz, amikor azt mondják, hogy milyen menők vagytok, milyen fegyelmezettek voltatok. Ezen lehet vitázni, hogy akkor ez mit jelent, hogy...
Egyébként én nagyon szkeptikus vagyok, és volt is egy komolyabb vitám a közösségi hálón valakivel azzal kapcsolatban, hogy Székelyföld vajon ugyanígy szavazott volna ennyi ilyen arányban, hogyha érvényes marad az első forduló, és Georgescu az, aki megmérkőzik a második körben. Tehát Simeon a kampány kommunikáció szempontjából egy nagyon jól demonizálható, minden joggal teljesen rászolgált. Element Georgescu, nagyon kíváncsi vagyok, és akkor emlékeztek, volt sok ilyen vélemény, hogy jó, hogy anulálták, jó, hogy érvénytelenítették a fordulót, mert így legalább nem tudjuk meg, hogy hány magyar szavazott volna egy, hát nem tudom, egy elmebeteg, a saját véleményemet mondom, egy elmebeteg jelöltre, csak azért, hogy ne egy liberális, ne egy LMBTQ párti, ne egy nő kerüljön Románia elnöki székében. Mm-hmm. Úgyhogy egy kicsit ez is ennek a szép zöld területnek Románia közepén, ami a Cinutul Secuiesc, ugye? Sok ilyen posztot látunk mostanában, hogyha eddig Simeon nem hitte volna el, hogy létezik ilyen, hát a választási térkép nagyon szépen megmutatja neki, hogy hol van a Cinutul Secuiesc.
Azt mondjátok, hogy most benne vagyunk ebben a pillanatban. Szerintem ebben így megegyezhetünk, hogy már pedig igen, benne vagyunk abban a pillanatban, ahol így van egy felismerés a román társadalom részéről, felénk, erdélyi magyarok felé, egyrészt, hogy hello, tényleg itt vagytok, másrészt, hogy valóban vannak közös célok, és hogy azért tudunk közösen harcolni. Hogy tudjuk megfogni ezt a pillanatot úgy, hogy ne az legyen, hogy ez még tart 2-3 napig, és aztán ezt ismét elfelejtjük, és tovább fogjuk élni a párhuzamos életeinket. Mire lenne szükség ahhoz, hogy egy ilyen momentumból, ami szerintem nem adódik akármikor, és lehet, hogy nem kéne megvárni, hogy megint egy ilyen helyzetbe kerüljünk, hogy adódjon még egy ilyen, hogyan lehetne ezt most megfogni, hogy ne illanjon, lillanjon, szillanjon, hogy is mondjam, ne tűnjön el?
Hú, szerintem borzasztóan nehéz, és én nagyon félek, hogy ez az eufória valamilyen módon... nem tudom, elviszi a hangsúlyt arról, hogy mit kellene tenni, és hogy ezt gyorsan meg kellene tenni. Én sokkal inkább azt érzem, hogy hosszú távon kellene gondolkodni. Tehát, hogy most volt egy választás, és legközelebb mondjuk 3,5 év múlva fog megint a kampány bedurranni, vagy 3 év múlva. Tehát lehetőség van arra, hogy felvállaljunk olyan ügyeket, amik mondjuk... kevésbé népszerűek. Most mondok egy példát. Ugye az van, hogy az iskolákban a román nyelvet, mint idegen nyelv tanítsák. A probléma az, hogy ez soha nem hangzott el, hogy ez számunkra, a magyar kisebbség számára ez miért fontos. Soha nem mondtuk ki azt, hogy nem azért fontos ez, hogy az érettségin vagy a kisérettségin a jegyek valamilyen módon kiegyensúlyozódjanak, és ne legyen éppen akkora különbség a kettő között, hanem ez azért fontos, hogy megtanuljunk románul. Mert ha megtanulunk románul, akkor gyakorlatilag, ha ezt kihasználtuk volna akkor, amikor bevezették, és most mondom azt, hogy az első generáció most fog érettségizni azok közül, akik úgy tanulták a román nyelvet, mint idegen nyelv. Tehát gyakorlatilag, ha jól meglovagoltuk volna ezt, ha lettek volna tankönyveink, ha lettek volna módszereink, ha mondjuk ezelőtt 4 hónappal vagy 5 hónappal már tudtuk volna, hogy miből fognak érettségizni, sokat segített volna, de nem lovagoltuk jól meg, nem mondtuk el, hogy miért fontos. Ha ezt megtettük volna, most lenne egy olyan generációnk, aki már jobban tud románul, aki nem félne a román társadalommal gyakorlatilag partneri kommunikációt folytatni, akik elmernék mondani azt, hogy nekünk mi fáj esetleg. És ha ők kérdeznének, mi válaszolhatnánk. Én nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy gyakorlatilag nem azért néznek néha úgy ránk, mint az UFO-ra, mert ők rossz indulatúak, vagy azt gondolják, hogy nekünk ez vagy az nem jár, hanem azért, mert fel se tudják fogni ezeket a dolgokat. De hogyha tudunk románul, akkor el tudjuk mondani, hogy mennyire fontos lenne az, hogyha megtanulunk románul, akkor ugyanazért a munkáért én partiba vagyok a román kollégával. Ugyanannyi esélyem van, hogy megkapjam. Tehát, hogy például ez egy iszonyat fontos pillanat lenne, amikor rávilágítsunk arra, hogy mennyire fontos a román nyelvnek a használata. Annyit súlykolták belénk az, hogy ha megtanulsz románul, hogyha keveredsz velük, akkor ez azt jelenti, hogy beolvadsz közéjük, miközben már réges-rég kellett volna, meg kellett volna történnie egy szemléletváltásnak, és elmondani azt, hogy a megmaradásunk kulcsa a román nyelv. Mert ha nem tanulunk meg románul, akkor 2 útunk van. Vagy Magyarország, és külföld, mert Magyarországot már nem kezeljük külföldként, vagy pedig a teljes bezárkózás gyakorlatilag ebbe a rezervátumba.
Teljesen egyetértek.
Tehát, hogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ebben a pillanatban, amikor nincsen, amikor teljes kampánycsend van, ilyen dolgokat fel tudnánk vállalni. Azt tudnánk mondani, hogy oké, tessék magyar társadalom, tessék erdélyiek, ez kell ahhoz, hogy tovább tudjunk építkezni. Ezek nagyon fontosak. És persze, meg kell találni néhány közös ügyet. Én azt gondolom, hogy vannak közös ügyek. Azt látjuk, hogy például a román társadalom sokkal jobban tematizálta ezt a választást, mint az RMDSZ, ahogy tette. Valószínűleg nem is volt más módja, mert hogy most nagyon egy úton kellett tartani fegyelmezetten az erdélyi szavazókat, hogy biztosak legyünk arra, hogy jó helyre ütik a pecsétet. Viszont a román társadalom, azt láthattuk, hogy nagyon tematizált, nagyon, nagyon sok témában érintette az, hogy mi fog történni akkor, hogyha a szélső jobb nyer. Beszélt itt meleg kérdésről, beszélt itt cigány kérdésről, beszélt itt nyilván a nők ügyéről, beszélt Európától való elszakadástól. Tehát egy csomó mindenről, amit mi nem érintettünk. Válasszunk ezekből, és kapcsolódjunk rá ezekre a témákra. Mert azt gondolom, hogy ezek alapvetően olyan értékek, amivel nekünk, erdélyi magyaroknak is rezonálnunk kell.
Én is a nyelvtudással kezdem, erre csatlakozok rá, mert szerintem is ez a kulcsa az egésznek. Az én családom Erdély 2 részén él, egyik a Partiumban, a másik a Székelyföldön. Egyik helyen is van 10 éves gyerek, és 10 éves gyerek, vagyis unoka, fivér és unoka, húg, egyik se tud románul. De megszégyenítő módon nem tud románul, tehát annyira sem, hogy így elboldoguljon a hétköznapban, nem annyira, hogy egy munkát majd elvállaljon, és ugyanez az érettségire készülés gyerek, román nyelvben nehézségei vannak. Mi a szüleinktől ugye azt kaptuk, hogy ahány idegen nyelvet beszélsz, annyi ember vagy, kivéve, ha románul. A román azt hagyjad, azzal ne foglalkozz, és én is felnőttként kellett megtanuljak románul. Akkor a butaságnak látom, akkor a butaságnak érzem, és lássuk csak egy picit például az anyaországi inputokat ebben a tekintetben. A BGA bőven ad pénzt minden kulturális, enklávészerű, bezáró, néptánc, néphagyomány, kézműves foglalkozás, a magyar kultúra is egyáltalán nem támogat olyan pályázatokat, nem gondolom, hogy tudatosan, csak valahogy tudat alatt is, ami interetnikus. interkontextus. Tessék, román-magyar problémák, hol fedik egymást ezek az együttélési kérdések. Tehát, hogy ők is, mintha az anyország is abban lenne érdekelt, szerintem nagyon buta módon, hogy véletlenül se tanuld meg a nyelvet, akkor esély van arra, hogy a párod is esetleg román lesz, beolvadsz, eltűnsz, és nem ezért tűnünk el. Azért tűnünk el, most ebben most nem megyek bele, miért tűnünk el, az én gondolataim szerint, vagy véleményem szerint, hanem a lényeg az, hogy ahelyett, hogy a kulturális értékeinket erősítené, hogy mitől vagyunk mi a magyar kultúrában, a magyar kultúra mitől értékes, és mitől erős, és mitől tanulhat tőlünk a franciától elkezdve a románnak bárki, inkább azt mondja, hogy ne tanuld meg az ország nyelvét, hogy valahogy, mintha erre bátorítana. Még egyszer mondom, hogy nem gondolom, hogy tudatosan, mert ez nem hangzik el, hanem valahogy tudat alatt, és ez visszaköszön az oktatási rendszerünkben is, ahogy Réka mondja, és engem felháborít, hogy nem tanulnak ezek a gyerekek románul, és nem tudnak. Na jó, és akkor a kérdésed az, hogy miért, vagy hogyan tudnánk most csatlakozni, és a közös a félelmet valahogy, hát én is azt gondolom, hogy nagyon nehéz, mert nincsenek ilyen típusú intézményeink. Nincsenek olyan román-magyar civil szervezeteink, akik közösen egy ügyért, legyen a zöld ügy például, ami azt hiszem, hogy vita semlegesebb. Érted? Tehát egy komoly, felépített román-magyar, vagy lehet, hogy van egy-kettő, és most például eszembe jut is egy-két név, de nem a reklám helye, de hogy ez százával kellene legyen. Az együttműködés köztünk, és meg kellene tudjuk haladni a nyelvi határokat, mert nyilván egy nehézség, de hát beszéljünk akkor mindannyian angolul, hogyha nem tudom kifejezni magam, vagy ahogy Simeon a francia tévébe, egyszer csak válts az anyanyelvedre, és akkor valahogy kézzel-lábbal elmeséled, hogy mit akarsz mondani. Szóval szerintem is nehéz, és a harmadik gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy az RMDSZ-en itt most nagyon nagy szerintem nagyon nagy a felelősség, hogy a román parlamentben ne hősként álljon oda, és mondja, hogy én hoztam a szavazóimat, én bizony hoztam, és leszállítottam nektek, és ugye az első körben is azt dobták egymás fejéhez, hogy a PESZEDE és az USZERE nem mozgósított eléggé, bezzeg, az RMDSZ volt az egyedüli, aki elvégezte házi feladatát. Hát az a rossz hírem szerintem is, hogy ez nem az RMDSZ érdeme, ez egész egyszerűen a közös félelem mindenkit arra sarkalt. Én a kirándulásomból, ahol én tudtam volna szavazni, és a párom is, egy nappal hamarabb hazajöttünk, hogy édesapámat is elvigyem, mert már nem tudtam urnát kérni hozzá. Szóval mindenkiben volt egy ilyen plusz motiváció, hogy ragad meg, aki a közeledben van, és vidd el. Úgyhogy az RMDSZ-en azért van most szerintem egyébként is nagy hangsúly és felelősség, de most különösen, hogy itt ne lovagoljon az eredményein, hanem most. Ha eddig nem, akkor most kezdje el kiépíteni a román-magyar civil társadalmat is. Ne csak a gazdasági háttérországot, vagy nem tudom, a civil társadalmat is.
Egy dologra térnék vissza, amikor azt mondtad, hogy lehet, hogy Magyarországról nem megfontolt szándékkal vannak olyan pályázati kiírások, amik nem segítik az etnikumok közötti közeledést. Én azt gondolom, hogy ebben teljesen igazad lehet, ugyanakkor mégiscsak van egy erdélyi magyar érdekképviselet, aki kellene fordítson Magyarországnak, és iszonyatosan fontos lenne, hogy a Magyarországról kapott pályázatok, azok komplementerek legyenek, és nem kompetitívek az EU-s vagy a román pályázatokkal. Tehát gyakorlatilag abban a pillanatban, amikor valamit onnan felajánlanak, akkor mi az érdekképviseletnek reagálnia kellene, hogy mi a valós elvárás, mire lenne igazán szükség, és akkor nem történnének ilyen dolgok, hogyha ez egy tényleges, reális partneri viszony, amiben mind a két fél véleménye számít.
Tehát az RMDSZ tényleg csak így bólogatva elfogadja mindazt a külföldről jövő pénzt, hashtag szuverenitásvédelem, mindazt a külföldről, az anyországból jövő pénzt elfogadja bólogatva, ahelyett, hogy konstruktívan ő javasolná, hogy szerintem a helyi közösségnek, a helyi magyar közösségnek mi biztosítja a hosszú távú stratégiai fennmaradását, továbbélését, prosperitását.
Ha engem kérdezel, szerintem ők javasolják, csak nem az a koncepció, hogy mi a hosszú távú cél és prosperitás, hogyha leszámítjuk az óvodákat és a templom felújításokat. És a nagy pénzekbe szerintem nincsen beleszólása az RMDSZ-nek, ez az, ami a feje fölött történik. Na de hogyha már az RMDSZ-ről, és aztán utána áttérünk a magyar kormánnyal való kapcsolatra is, Én azért egy kicsit szkeptikus vagyok azzal kapcsolatosan, hogy az NMDS képes lesz most megugrani egy ilyesmit, amiről te most beszéltél, hogy akkor ne úgy álljanak ki. Szerintem már úgy álltak ki, hogy ők teljesen büszkék és meg vannak elégedve, és ha még nem is egy ilyen teljes bedobású sikerkommunikáció fut most így jelenleg másfél nappal a választások után, az elkövetkezendőkben futni fog. Tudnak ők mást ezen kívül kommunikálni, vagy egyáltalán... Igazából valójában az a kérdésem, hogy nem-e naivitás a részünkről elvárni még tőlük azt, hogy várni azt, hogy valóban meg tudnak lépni olyasmit, tudnak másként viszonyulni ezekhez a kérdésekhez, mint sem ahogy viszonyultak az elmúlt mondjuk 10-15 évben.
Hát itt szerintem van egy éles cezúra, a bukaresti RMDS és a budapesti RMDS. Tehát az RMDS-nek a függési viszonya attól a parlamenttől, amelynek az országnak az állampolgárai, és attól, hogy mit diktálnak neki Budapestről. A bukaresti RMDS tulajdonképpen mint párt, mint professzionális párt, tényleg nem mondhat mást, értem, hogy nem mondhat mást, hogy sikerült együtt a közös képviselet, és így tovább, de szerintem ott a fejekben pontosan megszólalnak a statisztikák és a számok, már a Lex Udemere sem véletlen, hogy ugye nem egy kötelező parlamenti küszöböt kell megugrani az RMDS-nek, hanem egy bizonyos számú megyébe, ha hozza azt a minimumot, ismeritek, vagy ha a hallgatók a netán nem, nyugodtan nézzenek utána. Tehát, hogy ez demográfiailag is szépen jön, és én azt hiszem, hogy egyéb, mondjuk úgy semlegesebb, vagy parlamenti választásoknál is nagyon szépen mutatkozik, hogy itt nem nagyon van mire büszke lenni, mert mint egyedüli párt választásunk ugyan nincs, csak az elmegyek szavazni, vagy a távol maradok szavazni, és a protest szavazat is ebben a távol maradokban valósul meg, illetve mostanában számomra már kezd lenni egy-egy olyan román jelölt is, akire nyugodtan tudok szavazni bizonyos esetben az RMDS ellenében. Na, most ezt szerintem ott érzékelik. Azért eltűnt 200 ezer magyar Erdélyből a 2010-es népszámlálás óta. 200 ezer. Ez hatalmas szám. És akkor tulajdonképpen most nem akarom nagyon elvinni ezt a kérdést, vagy előrevetíteni, de érdemes szerintem azzal foglalkoznunk, hogy statisztikailag hány 10 év van még Erdélyben? Tehát, hogyha ez a tendencia, hogy 200 ezer 10 év alatt, akkor én, ha nyugdíjas leszek, van még néhány jó 10 évem, 2-3 legalább, remélem. Szóval, hogy dermesztő, és nagyon így a veszély az szerintem megszólalhat a közös képviselőink fejében, hogy igen. Na, és akkor majd gondolom rátérünk a budapesti RMDS-re is, hogy mi történt az a második sok, amit Réka említett, hogy az miről is szólt.
Rátérünk arra is csak először, de Rékához mindenképp térnék, mert Rékának azért egy sokkal markánsabb meglátása volt azzal kapcsolatosan, hogy mégis milyen lépéseket kéne megtegyen az RMDS, és hát az RMDS vezetése. Így a választások kapcsán te konkrétat kiírtad a Facebookodra, hogy mert pedig Kelemen Hunornak le kéne mondania, hiszen a történtek tükrében neki valójában nincsen legitimitása arra, hogy az Erdélyi Magyar Érdekvédelmi Szövetségnek, szervezetnek a vezetője legyen. Elmondod, hogy miért gondoltad így?
Hú, nem is tudom, honnan kezdjem ezt az egészet, de az biztos, hogy... Nem tudok erre egy mondatos választ adni. Márpedig azért nem, mert hogy gondoljuk bele, hogy ez önmagában egy mennyire szürreális történet, hogy egy nő, aki gyakorlatilag nem foglalkozik politikával és aktívan nem vesz részt a közbeszédnek az alakításában, kiüvölti az éterbe ezt a call to action-t, és valahogy megtörténik az, hogy nem marad a négy fal között, hanem ez kikerül a nyilvánosság elé, és ott áll egyedül ezzel a valamivel. És nem tudom, tanácstalan vagyok. Nem azért, hogy amit leírtam, az helyén való vagy nem. ahogy ezt egy kommentbe leírtam, igen, hajlandó vagyok vitázni és megvitatni azt, hogy jó volt-e a timing, hogy jó volt-e a hangnem, hogy jó volt-e a terjedelem, hogy ténylegesen ennyire élesen kellett volna fogalmazni. Alapvetően még az sem... Tehát alapvetően két nagyon erős motiváció van ebben a dologban. Az egyik az, hogy anya vagyok. Bármilyen furcsa. Attól a pillanattól kezdve, hogy anya lettem, én azt gondolom, hogy nem lehetek megalkuvó. Nem taníthatom ezt a gyerekeimnek. Tehát amikor én a négy fal között beleüvöltöm ezt az éterbe, akkor ez megalkuvás lenne, azt éreztem. Ezért kell ezt kiengednem. A másik pedig az, hogy 1990. március 19-én, 20-án én 11 és fél éves voltam. És én egy munkás családból származom, és Nyáradszeredában nőttem fel. Azt hiszem, hogy értitek a kontextust. Nagyon nehezen tudok erről meghatódottság nélkül beszélni. Nálunk az asztal mellett nem megváltottuk a világot, hanem arról beszéltünk, hogy fiam, hányast kaptál, apát ki kell menjen a szőlőt kötözni, anyát fáradt, rakd el az asztalt. De akkor 20-án volt egy feladat, és a feladat az az volt, hogy vásárhelyen verik a magyarokat, be kell menni. Nem az volt a kérdés, hogy be kell-e menni, hanem a kérdés az volt, hogy még kinek az autójában van benzin, amivel el tudunk indulni. Hány kapa van, aminek még ki lehet venni a nyelét? És hogy mindenki elmondta-e a családjának, hogy zárjátok be a kaput, zárjátok be az ajtót, menjetek be a szobába, de közben a redőn keresztül nézzétek azt, hogyha jönnek a fáklyával, és fel akarják gyújtani a házat, akkor a hátsó ajtón menekültök és a nyárát fele. És emlékszem a gyomoridegre, és emlékszem a félelemre, emlékszem, hogy akkor találkoztam először a nacionalizmus fogalmával, de ugyanakkor akkor találkoztam először a közösségi összefogással, az önszerveződéssel, azzal, hogy nem úgy mentek oda, hogy vajon megverik-e őket. Tudták, hogy meg fogják verni őket. Az volt a kérdés, hogy hazajön-e mindenki. És emlékszem arra a büszkeségre, amikor megláttam apámat a kapuba, fel volt dagadva a keze, és mondta, hogy egy kockafkővel eltalálták. Nekem ez az ősélményem arról, hogy néha ki kell állni. És én amikor ezt kiengedtem a négy fal közül, akkor bennem ez volt. Az, hogy egyszerűen vannak azok a pillanatok, amikor meg kell állnunk, kell vennünk egy mély levegőt, és azt kell kérni az érdekképviseletünktől, hogy nézzen mélyen magába, gondolja végig azt, hogy az útján megfáradt vagy nem fáradt meg, képes-e megújulni vagy nem, és mindez úgy, hogy tartsa szem előtt azokat az embereket, akiket képvisel. Mert azt gondolom, hogy különben tényleg illegitim. Meg kell ezt tenni. És nem biztos, hogy nincs nekik innen visszaút. Nem biztos, hogy nem tudják megugrani. Nem biztos, hogy nem képesek arra, hogy bevonjanak olyan fiatalokat, akiket mostanig az ők politikájuk távol tartott attól, hogy ott legyenek. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb, és a, nem is tudom, már szinte bűnnek nevezném, de hogy az, hogy nincsen egy olyan fiatal réteg az érdekképviseletünk körül, aki folyamatosan görbetűkröt tart nekik. Nincs olyan, hogy a 60 éves vagy 50 éves vezetőnkkel egyetért a 25 éves diákszervezet vezető. Ilyen nincs. Tehát azért vannak a fiatalok körülöttünk, hogy inspiráljanak, hogy folyamatosan azt érezzük, hogy meg kell újuljunk, hogy azokat az ötleteket, amiket ők hoznak, azok folyamatosan integrálva legyenek a politikánkba, és nem biztos, hogy le kell Kelemen Hunornak mondania, de az egészen biztos, hogy szembe kell nézni azzal, hogy a magyar, az erdélyi magyar társadalom, a magyar társadalom is radikalizálódik, szembe kell nézni azzal, hogy a román társadalom is radikálódik, és gyakorlatilag, hogyha ezeket a szélsőséges erőket valahol, valamilyen platformon egyszer engedjük összecsapódni, akkor nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Én nem szeretnék még egy fekete márciust. És ha valami motivációm volt, akkor is, bocsánat, hogy ennyire hosszú lett ez.
Nyugodtan, addig megigazítom.
Akkor ez az a motiváció.
Lábjegyzetek az RMDS szuverenitásához. Én is ezt az alcímet adnám ennek a fejezetnek. Én lájkoltam ezt a bejegyzésedet, és én sem tudom, hogy le kell-e mondania, tehát egy személyi felelősséget kell-e vállalnia. Minden esetre azt, hogy valakinek felelősséget kellene vállalnia, és elsősorban az elvesztett szuverenitása miatt, abban én is biztos vagyok. Meghallgattam Kelemen Hunornak egy podcastjét, amit tegnap készített egy magyarországi podcast csatornával. És azt mondja, nem gondolom, hogy most itt a technikai körülmények adottak arra, hogy bejátszam, már pedig ki megjegyeztem azt a percet és másodpercet, ahonnan ő elmondja, de inkább idézem, és majd megkeresitek, vagy betesszük lábjegyzetbe. Elmondja, hogy soha ennyire egységesen, ennyire elszántan és eltökélten az RMDS nem mozgósított az első perctől az utolsóig egy államelnök választás második fordulójában, mint most Nikusorra. Ez mit jelent számomra? Ez számomra azt jelenti, hogy Orbán Viktor még csak a telefont sem emelte fel, vagy egy SMS-t sem dobott nekik, hogy hallod? Huni. Én ezt most bemondom, hogy én Simionnal eveznék egy hajóba, azért a plusz egy szavazatért, amit a majd az EU-ban, a patrióták és a nem tudom mi, meg azért a plusz egy, nem mindegy pártcsalád, úgy, hogy ezelőtt egy fél évvel vagy egy évvel az uniós a választások után azért nem szállnak be a Meloni féle gründolt pártcsaládba, mert ott az aur is, tehát hogy ez az ellentmondás hirtelen eltűnik. Na egy szó, mint száz, ennyire nem veszi komolyan az RMDS-t, mint az erdélyi magyarok a legitim választott képviseletét, hogy oda bökjön neki egy SMS-t, egy WhatsApp üzenetet, egy Signal vagy Telegram üzenetet, hogy hallod, számítsatok erre, és akkor majd mozogjátok ki valahogy kommunikációban. Ez számomra vérlázító, és nagyon-nagyon-nagyon meglepő. Persze másnap letelefonálják, megjegyettem én, hétfőn, tehát a választás másnapján Kelemen Hunor felkocsikázik Budapestre, mert azt mondja, hogy ezt személyesen kell tisztázni. Hát személyesen, szerintem is személyesen kell tisztázni, és van mit tisztázni ebben.
És úgy gondolod, hogy itt valóban tisztázódik, és bármi, és akkor így ráfordulhatunk arra, hogy milyen, és itt nyilván szerintem külön kell választani az erdélyi magyarság kapcsolatát az anyaországgal, és az RMDS kapcsolatát a Fidesszel, és a kormánypártokkal, és Orbán Viktorral. De hogy hát ez, miről szólhatott ez a beszélgetés? Most nyilván nem szeretnék itt jósolni, vagy így kitalálni, vagy találgatni arról, hogy miről szólt ez a beszélgetés, de hogy mégis mekkora esélyét látod annak, hogy ilyen történtek után, akkor most, mert kicsit nehéz nekem elképzelni azt, hogy így Kelemen Hunor elment, és jól megdorgálta Orbán Viktort, hogy eljelj Viktor, ezt mégse kellett volna.
Addig megy el Kelemen Hunor ebben a podcastben is, hogy kimondja, bár ennyit, de kimondja, hogy igenis zavart keltett. Tehát az, hogy Orbán Viktor most megszólalt, és Simeont támogatta, mert ne legyen kétségünk. Azzal, hogy európai értékekre, keresztény értékekre appellálunk, a második forduló, az első és a második forduló közötti két hétben full kampányban ez endorsement. Ez megerősítés. Tehát senki ne próbálja, még csomabot is se próbálja nekem elmagyarázni, hogy ez nem egy prontosan kiszámolt endorsement, amit Orbán Viktor állású papírról olvas föl, tehát nem mondhatjuk.
Nem egy véletlen elszólás.
Nem egy véletlen poloskázás, amit esetleg ő
az
oda...
Az sem volt véletlen.
Ugye? Szóval, hogy a Hunor kimondja, hogy zavart keltett. És szerintem, na itt van egy pillanat, és igazából egy picit történelmi pillanat is, kontextus az anyagi helyzete, Magyarország anyagi helyzete, rég nem özönlik ide az a megszokott mennyiségű pénz, amit az RMDS és az egyházak kapnak, és van érződik egy ilyen pici hidegülés, illetve ez a tiszteletlenség Orbán Viktor részéről, Kelemen Hunor és az általa vezetett RMDSZ és az erdélyi magyarsággal szembe, szerintem egy olyan pillanat, amit most Hunor is meghúzhatna egy határt, hogy eddig és ne tovább. És úgy tűnik, hogy most már ez a kommunikáció hogy megjelenik, mert mindazt hangsúlyozzák, hogy igen, az RMDSZ, az RMDSZ véleménye az, ami most, ami ezután is mérvadó lesz az erdélyi magyarok ügyében. Szóval, hogy ez a pont azt hiszem eljött. És most már, és nem hiába, és ezzel be is fejezem ezt a gondolatmenetet, vagy futamot, nem hiába mondom, hogy eljött az a pillanat, amikor meghúzhatja ezt a határt, mert anyagilag, gazdaságilag olyan szinten lojalizálta egy szemében Orbán Viktor az RMDSZ-t, hogy tulajdonképpen megengedheti magának. Hogy oda se szóljon, hogy halljátok, én most itt benyomok egy önkényes véleményt. Eddig megtehette.
Azért ne felejtsük el, hogy egy szűk 11 hónap múlva Magyarországon választások lesznek, ahol és amilyen tempóban és ahogyan mozog most a Fidesz a harcosok klubjától elkezd a különböző, nem tudom, ilyen Menzer Tamás megjelenésekig, meg így sorolhatnám hosszasan az ilyen kis székről beszélő lakossági fórumokat. Azért itt lehet az a momentum is, hogy azért Orbán Viktor akkor itt most realizálta, hogy jó, zavart keltünk, és akkor lehet, hogy esetleg nem tudom itt valamit mégiscsak kell tenni, ha már nem jött be a számítás, mert azért csak szüksége van, kérdés, van szüksége a Fidesznek az RMDSZ-hez, az RMDSZ-re ahhoz, hogy jövő áprilisban az RMDSZ megfelelően mozgósítsa az erdélyi magyarokat a magyarországi választások miatt?
Én azt gondolom, nincs akkora súlyunk. Ez végre jó lenne nekünk erdélyeknek is, és a magyarországiaknak is realizálni. Nincs akkora súlyunk, mint ahogy ez el van adva. Borzasztóan rosszat tesz nekünk folyamatosan, hogy visszatérő lájtmotívum a kommunikációba az, hogy mi tartsuk fent a Fidesz hatalmát. Ez nem igaz. Ez egyszerűen nem igaz. Biztos, hogy szüksége van ránk, de nem olyan mértékben. Tehát nem mi leszünk a mérleg nyelve. Nem értek hozzá, de ezt kimerem jelenteni, hogy nem mi leszünk a mérleg nyelve. És azt gondolom, hogy ez a partnerség megromlott. Én nem gondolom, hogy ezt a partnerséget újra kellene melegíteni, és újra kellene gondolni. Én azt gondolom, hogy elsősorban az RMDSZ-nek Bukarestre kell koncentrálni, és nem Budapestre. Mert hogy itt élünk, a forrásaink innen vannak, azok komplementer források. Az sokkal inkább egy érzelmi kötődés, egy kulturális kötődés. Valamilyen módon tisztázni kellene azt, hogy milyenek ezek a kötődéseink, és hová milyenek a kötődéseink. Az nem egy normális dolog, hogy egy székelyföldi vagy egy erdélyi magyar többet tud a magyar kormánynak a működéséről, a vezető embereiről, mint arról, hogy kik vannak Bukarestben. Tehát egyszerűen ez szürreális. Még akkor is, ha tudjuk, hogy nálunk a fluktuáció sokkal nagyobb, és nehezebb megjegyezni alapvetően, mint azokat, akik Budapesten vannak, és már évek óta trónolnak. De én tényleg azt gondolom, hogy az RMDSZ-nek új alapokra kell helyezni ezeket a partnerségeket, sokkal inkább meg kell erősödni Bukarestbe, és sokkal inkább el kell távolodni Budapesttől, és le kell tisztázni azt, hogy Budapestnek mennyi lehet a hatása az erdélyi magyarokra, és mennyire befolyásolhatja őket. Mert ez most bebizonyosodott, hogy ez egy végzetes dolog is lehetett volna. Mert hogyha megfordítjuk a kérdést, akkor igen, Orbán Viktornak nem fontosak az erdélyi magyarok olyan mértékben ahhoz, hogy választást nyerjen, mint amennyire fontos volt a román társadalomnak és a mi Romániánknak az, hogy a magyarok egységesen, tömbben Nikus Ordánra szavazzanak. Tehát azért ezt a kettőt ne keverjük össze, mert hogy nem ugyanott vannak a hangsúlyok.
Így van. Szerintem is ez a tragikus, hogy úgy dobta oda a magyar társadalmat az ő világpolitikai 5D-s játszmájában ért, egy futóért, egy gyalogért, egy nem tudom mi, mintha soha nem is számított volna, mintha már annyira megvett volna minket, hogy mi ezt kibírjuk, ezt az 5 évet, ami jön, így vagy úgy. Úgy is pontosan látja, hogy az MCC-n keresztül is, meg amúgy is, mekkora agyelszívást tud ő realizálni Erdélyből. Szerintem meglepődnétek, tehát ijesztő. Az én vállalkozásom és közösségi terem, közösségi oldalait sokan követik. És van egy-két olyan közösségi oldal is, ahol sztorikat teszünk fel. Kellőképpen körbeírtam. Meglepő, hogy tegnap még itthonról posztolt, és holnap már Pestről posztol. Tehát, hogy meglepő, azon lepődnétek, hogy mekkora nagy ennek a száma. Hihetetlen mértékben futnak és mennek ki a fiatalok Pestre. Egyrészt a nyelvhasználat miatt, hogy sokkal könnyebben érvényesülnek, másrészt kulturálisan is sokkal színesebb és élhetőbb, és liberális város Budapest, hál' Istennek, tehát ott levegőt lehet venni, és nem kell attól félni, hogy fölvállalod magad, és ezt a rövid életet, amit nekünk a Teremtő ideadott, azt, hogy milyen titkok és elhallgatott traumákkal érd végig. Na jó, hosszan próbálom azt elmagyarázni, hogy én itt nem értek teljesen egyet, szerintem idén, illetve jövőre felértékelődik az erdélyi szavazatok száma. Miért? Mert eddig általában, ugye el szokták mondani a teljes kontextus kedvéért, kb. 600 ezer kettős állampolgár van, abból 200 ezer adja le a szavazatát, és abból 90% szavaz a Fideszre. Tehát tulajdonképpen egy ilyen 180-90 ezer szavazat az, amit általában kevesebb, több,
Annyicska. De ez egy kevés szám.
Oké, de ez most fel fog értékelődni, mert ez általában 2 mandátumot jelent a Fidesznek, és ezt általában az RMDSZ egész jól szállítja, eddig az EMNT, vagy ESNT, EMNT sokféle betűszóval lehetett végigkövetni az evolúciát a kihívó Erdélyben, kihívó pártnak is, akik a demokrácia központokon keresztül ezeket a kettős állampolgárságokat, kérvényeket bonyolították, és a szavazatokat begyűjtötték, leszállították. Na ez a hálózat most nincs, elsorvasztotta a Fidesz, nem adná rá pénzt, ki egyedül az RMDSZ-nek a feladata ez. Na, amíg nem volt komolyan vehető kihívó, addig ez a 2 mandátum nem számított. Tényleg nem volt a mérlegnyelve. Szerintem ez jövőre megfordul, és ha 2/3-ról beszélünk, amivel az ellenzék, a magyarországi ellenzék esetleg győzhet, a tendencia mutat erre, fene tudja, mit találnak még ki, esetleg nem indulhatnak, akkor ez a 2 mandátum nagyon értékes lesz, sőt, mi több, ugye be van lengetve ez is, belengedték ezt is, hogy több határon túli szavazókerületet fognak létrehozni, és szerintem ezt meg is fogják lépni, mert érzik. A Fideszben is érzik, hogy a számok és a társadalmi elégedetlenség, amiről egyébként szerintem a román választás kapcsán is beszéljünk, az, mármint én szeretnék beszélni néhány mondat erejéig, az érződik Magyarországon is, úgyhogy tartok tőle, hogy felerősödhet, és éppen ezért van ez a békülési szándék is, mert Kelemen Hunorra, az RMDSZ-re továbbra is szükség van. Nem tudom, hogy ez le fog-e képződni az anyagi támogatások a táblázatában is, tehát, hogy újból elindul-e az a pénz, az erdélyi támogatási pénz, amiért ránk nagyon haragszanak a magyar kommentmezőben. Kárhoztatnak, hogy néz ki a magyar közlekedés, tömegközlekedés, hogy néznek ki a magyar kórházak, egészségügy, stb. És erre ő a magyar, erdélyi magyarokat támogatja, és nyilván ez már túl hosszú üzenet, nem megy át, hogy ez nem ingyen van. Mi emberi erőforrással fizetünk ezért nagyon sok az elmúlt 10 évben, már mondtuk, hogy 200 ezer, ennek tetemes része Magyarországon áll meg, és egy része megy ki tovább külföldre, tehát mi adófizető polgárokkal, erdélyi magyar polgárokkal fizetünk ezért a támogatásért. Az Átlátszó Erdély egyszer ki is számolta, hogy per kopf ez mennyit jelent pénzben, és sajnos nem emlékszem az összegre, de nem túl nagy.
Így van. És hogyha innen közelítjük meg ezt a kérdést, és te már említetted, Gergő, hogy azért eléggé erős kezd lenni, meg eléggé kezd kiéleződni az a konfliktus, vagy konfliktus. Hát ez a feltételezett, hogy is mondjam, ellenségeskedés a magyarországi magyarok részéről az erdélyi magyarok fele, mert hogy nyilvánvalóan jogosan vagy jogtalanul nekünk tulajdonítják a Fidesznek a hatalmon maradását. És hát ez, hogy is mondjam, szerintem abszolút mérgezi a mi potenciális kapcsolatrendszerünket. Abszolút. Nagyon érdekes, az elmúlt 2 napban másfél napban, ugye amióta Nikus Ordán megnyerte a választásokat, a miközött tartalmai alatt, amik már az eredményhirdetéstől, az eredmény után kerültek ki a YouTube-unkra, nagyon sok a komment a magyarországi nézőinktől, akik így gratulálnak, elképesztően örülnek, hogy jaj, de jó, hogy mi ezt megcsináltuk. A következő mondat az, hogy légy segítsetek, hogy valahogy ezt mi is oldjuk meg jövőre, vagy hogy legalább kerüljük el, vagy tehát, hogy így próbálják jelezni, hogy már pedig igen, partnerségre számítanak a mi részünkről, az erdélyi magyarok részéről, annak érdekében, hogy ők meg tudjanak szabadulni egy olyan rendszertől, amit mi szerencsére most nem kell, hogy megtapasztaljunk a következő 5 évben. Én úgy érzem, hogy ez is egy ilyen momentum, amikor így szembe kéne nézni azzal, hogy akkor ezzel a kapcsolatrendszerrel mit tudunk kezdeni. Mit tudunk kezdeni ezzel a kapcsolatrendszerrel úgy, hogy egyébként ennek a diskurzusát a politikai erők nagyon erősen uralják?
Az erdélyi magyarok többsége szerintem érzelmileg teljesen el van adósodva Orbán Viktor iránt. Nem tudom lemérni így hangulati, hétköznapi sajtófogyasztó emberként, tehát semmiféle szakértelmmel, szociológiai szakértelmmel a témában nem rendelkezem. Nem tudom lemérni, hogy ez a hátba támadás, ez az elárulás Orbán Viktor részéről, ez mennyit rontott a renoméján. Vannak ilyen felmérések, Kis Tamás és Turó Tibor beszél erről bizonyos podcastjeiben, hogy a bizalmi indexen Orbán Viktor áll elől, és Kelemen Hunor is elég jól szerepel, 75%, de a 75% az úgy adódik össze, hogy inkább megbízok, és a megbízok együttesen. Na, egy szó mint száz, hogy én azt hiszem, hogy az erdélyi magyarok annyi jót kaptak ettől a Fidesz kormánytól, amit nem lehet, nem tudunk, bár fenntartásaim vannak, hogy mire költöttük, és hogy arra kellett volna költeni, hagyni csak egy pici zárójelet, nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy a magyar állami támogatásból kell nekünk templomokat felújítani. Miért? Mert a templomokat mi építettük. A nagyanyáink, a helyi lakosok építették, összeadott kaláka munkából, és én 10 éve élek Kolozsváron, kb. 7 éve vállalkozom, és egyetlen egy megkeresés érkezett a 7 év alatt egyszer, hogy adakozzak a Szent Mihály templom felújítására. Nyilvánvalóan azonnal adtam. Nem is elhanyagolható összeget, tehát fontosnak éreztem az ügyet. Tehát az egyházainkban ennyire nincs már meg a közösségeikkel és a híveikkel való kapcsolattartás, hogy emberek, gyertek, kalákázzuk össze a felújítást, mert erre szükségünk van. A templomok felújultak, és a falvak üresek. Mert nem akar senki egy rosszul működő, egy gyűlöletre épülő országban, ez Romániára is ugyanúgy igaz, hogy Magyarországra, tehát a fiataljaink ettől elmennek, semmivel se vagyunk előrébb, az itthon maradásunkat és a megmaradásunkat semmivel se segítetőben, zárójel bezárva. Olvastam egy kommentet, azért említek egy kommentet, mert egy számomra fontos ember, egy tanárom írta, aki hosszasan sorolta, hogy mi mindent köszönhetünk a Fidesznek, Orbán Viktornak, és mindegyikkel egyet kell értenem, hogy igen, ezeket mind neki köszönhetjük, hogy van, mint intézmény, mint kulturális, nem tudom micsoda, és ugyanakkor meg szégyent is éreztem, hogy mi az a morális pozíció, amikor csak az anyagiak miatt nekem el kellene fogadnom azt, hogy az az apa, aki egyszer így hazahozta a közös kasszába a dolgokat, segítette a családot, építette, mikor ő elfordul, és már cserben hagy minket, már az országot is kivezeti egy demokráciából, és elfordul egy önkényuralmi rendszerbe. Magyarán Orbán Viktor változott, és mi nem változtunk. Mi erdélyi magyarok ugyanúgy Európához akarunk tartozni, most is arra szavaztunk, és európai értékeket vallunk, akkor még mindig hálásak kell legyünk annak a traumatizáló apának, aki valaha valóban hű volt hozzánk, aki valóban, na most akkor ez is árnyalt, hogy mennyire voltunk számára politikai termék, mert bizonyos jól meghatározott pontokban vették elő a kettős állampolgárság. Hosszasan magyarázom? Nem akarok nagyon belemenni, de igen, szóval attól tartok, hogy a szavazatszám meg... Tartok? Nem tudom. Én nem tartom etikusnak, hogy Magyarországon szavazzunk. Soha nem is szavaztam. Egyszer a kutyák megkísértettek. Szépen behúztam az X-et, de nem küldtem vissza a borítékot. Pont azért, hogy elmondhassam, hogy soha nem szavaztam magyarországi választáson. És azt hiszem, most Orbán Viktor Tihanyi kommentjével egy picit meg is tapasztaltuk, hogy milyen az, amikor más beleszól. És a diaszpórára ugyanúgy ez igaz, milyen érzés az, amikor valaki, aki hosszú távra rendezkedett be egy másik ország szociális hálójába, tömegközlekedését használva, egészségügyi rendszerét használva vagy nem használva, de minden esetre abban a szociális közegben él, az itthon megmondhatja, hogy mi hogyan fogunk élni, és hát az számunkra nem kedvező. Na azt hiszem, hogy ugyanilyen morális alapon nekünk sem lenne szabad szavazni a magyarországi választásokon, mert mi kiléphetünk. Ha nem tetszik, hogy ott áfát emelnek, TVA-t emelnek, ha nem tetszik, hogy ott magánosítják az egészségügyet, akkor szépen lépünk, határokat átlépünk, kettős állampolgárok vagyunk, tehát lehetőségünk van arra, hogy csak a pozitívumokat élvezzük. Egy magyar állampolgárnak erre csak nyugatra van lehetősége, tehát hogy elköltözik a saját hazájából. Én itthonról hazamegyek, és hazulról oda megyek, itthonra megyek, hogyha ez nekem tetszik. Szóval nem tartom etikusnak a kettős szavazást, és mindemellett attól tartok, hogy az erdélyi magyarok, főleg a székelyföldi rész, az továbbra is fogja szállítani, bár ne lenne igazam. Bár észrevennék ezt, hogy Orbán Viktornak, a mai Orbán Viktornak, mert én magam is nagyon sokat köszönhetek neki, majd egyszer leírom, hogy mit, mert én a 2000-es évek MCC-jébe jártam, tehát én neki köszönhetem, hogy egyetemet végeztem, kettőt, ingyen, bent lakásom volt, és ösztöndíjat kaptam, tehát hogy ma én őt kritizálhatom, az neki köszönhető, és ő persze állást foglalta mellett, hogy mindent megtesz, hogy én kritizálhassam is őt szabadon. Úgyhogy most szaván fogom ezért, és ezt teszem tulajdonképpen, mert jó hosszan indultam, és elfelejtettem a végét. Na, de valami ilyesmi, hogy hát, ha most észrevették az erdélyi magyarok, hogy csak egy termék vagyunk már Orbán Viktor világhatalmi terveiben. Bocsánat, ha hosszú volt.
Semmi gond. Réka, te hogy látod a...
Biztos, hogy én akarok most megcsatlakozni.
A magyar-magyar viszonyokat szerinted hogyan írható újra az a kapcsolatrendszer, amit az elmúlt 10-15 évben leuralt a Fidesz-RMDSZ politika?
Nem tudom, hogy lehet visszaút, nem tudom, hogy lehet ezt másképp csinálni. Az biztos, hogy én sem szavaztam még soha, és valószínűleg most sem fogok. Én sem tartom etikusnak. Én azt tudom, hogy amikor negyedikes voltam, akkor mentem először Magyarországra, és már akkor is azt mondták, hogy románok vagyunk. Tehát, hogy ez nem egy új keletű dolog, hogy azért van egyfajta távolságtartás velünk. Tehát, hogy igen, mi vagyunk azok, akik eljönnek ide, a magyarországiak, és egy kicsit nosztalgiáznak, és mi vagyunk azok, akik székely ruhába súlyokkal mosunk a patakba, meg hasonló dolgok. De hogy alapvetően mégiscsak mi vagyunk a románok. Nem tudom, hogy mi lenne az a párbeszéd, ami ezt felül tudná írni. Most már nagyon mély ez az ellen érzés, ami a magyarországi magyarokban van irányunkba. Sok esetben meg is értem, és jogosnak is gondolom. De ezt egy sokkal kilátástalanabb helyzetnek érzem a megjavítás szempontjából, mint például egy román-magyar viszonyt normalizálni, és valamilyen módon pályára elindítani, vagy elindítani tényleg egy felfele mutató pályán. Mert hogy egyszerűen nem érzem ebbe a kapaszkodó pontokat, rengeteg energiát kéne ebbe belefektetni, és csak ismételni tudom. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban az érdekképviseletünknek Bukarest fele kell fordulni, és minket is egy kicsit úgy kell pozícionálni, és azt gondolom, hogy a román-magyar kapcsolatban sokkal többet kell investálni, mint a magyar-magyar kapcsolatban. Én ezt így látom.
Jó, hogyha visszatérünk egy kicsit így a magyar kitekintésből mégiscsak idehaza. Hát másfél napja lett egy új államelnöke Romániának, egy eléggé csalódás teljes 10 év után. Azért a Johannis két mandátumára ugye az elmúlt, főleg a tavaly ugye nagyon sok elemzés született, ami közödre is készítettünk erről anyagot, hogy miről is szólt az ő államelnöki mandátuma, két mandátuma, és hát szerintem minden anyag itt arról szólt, hogy valójában az a fajta társadalmi elégedetlenség, ami kialakult a román társadalomban, az köszönhető annak is, ahogyan Klaus Johannis hát vezette, amennyire ugye vezette ő államelnökként ezt az országot, de főleg abból adódólag, hogy ugye nem volt jelen, hogy nem kommunikált, hogy ignoráns volt sok tekintetben, és akkor itt lehetne sorolni a csomóféle, hogy is mondjam, bakit, vagy hát ezt a fajta ilyen nagyon, szerintem mondhatjuk, hogy flegmatikus hozzáállást, tehát amikor Covid közepén kiáll, hogy akkor a golf az szerintem nem egy ilyen felső osztálybeli sport, akkor szerintem ezt nevezhetjük flegmának. Na tehát, hogy ugye egy ilyen 10 évet zártunk, de hogyha visszamegyünk a 10 év elejére, kíváncsi vagyok arra, hogy ti mennyire látjátok ezt az analógiát abban, hogy mekkora eufória van most a román társadalomban, inkluszíve akár bennünk is, azzal, hogy megkönnyebbültünk, azzal, hogy mekkora eufória volt 10 évvel ezelőtt, amikor Klaus Johannist megválasztottuk, amikor azt mondtuk, hogy hát azért mégiscsak egy szász, egy evangélikus, egy erdélyi, egy kisebbségi, akkor majd talán, hát ha mi kisebbségi magyarok is, egy kicsit kiemeltebb, de ha nem is kiemeltebb, akkor legalább nem fog rugdosni, amikor kell. Láttok-e párhuzamot itt a két helyzet között, a két állapot között?
Lehet párhuzamot vonni, de alapvetően azt gondolom, hogy van mégis egy alapvető különbség, mégpedig az, hogy miközben a Johannis esetében elvárásaink voltak, most viszont nagyon erősen féltünk attól, hogy mi történik, hogyha a másik oldal nyer. Tehát, hogy azért ez nagyon erősen különböző érzés. Tehát, hogy én azt hiszem ezelőtt 2 nappal, tehát hétfőn, mikor bementem dolgozni, azt hiszem akkor mondtam azt a mondatot, hogy én abban reménykedem, hogy soha nem lesz Nikus Ordánnak a legrosszabb oldala annyira lent, mint ahol lehetett volna Szimionnak a legjobb oldala. Tehát, hogy én nem tudom elképzelni azt, hogyha most a kettőt nézzük, hogy melyik volt a két választást, hogy Szimion legyen, vagy Nikus Ordán, akkor egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy rosszul jártunk. És éppen ezért azt gondolom, hogy lehet, hogy vannak nekünk elvárásaink, de alapvetően most szerintem azt ünnepeljük elsősorban, hogy nem Szimion lett. Persze, nagyon jó, hogy Nikus Ordán lett, de hogy alapvetően, és mi magyarok biztos, hogy azt ünnepeljük, hogy nem Szimion lett elsősorban. Tehát, hogy ez egy nagy különbség e között, hogy akkor azt ünnepeltük, hogy valaki, aki lehet, hogy ad nekünk valamit, lehet, hogy akkor itt a kisebbséggel másképp fog bánni, lehet, hogy akkor lesznek kiállásai, lesznek olyan megnyilvánulásai. Itt viszont egyszerűen annak örülünk, hogy amink van, az reméljük, hogy megmarad.
Ezt a status quo fennmaradását látom én is a legnagyobb erénynek, hogy abban, amiben eddig éltünk, és amiben bízhattunk, az ország fejlődésének irányvonala, hogy nem fordulunk mi is a putyini Oroszország felé, és önkényuralmi rendszerek felé, és mély nacionalizmus felé, azt megúsztuk. De az a faramuci ebben, hogy megint igazából mi úsztuk meg, középosztálybeliek, a privilegizáltak, azok, akik a Covidot is elég jól átvészeltük. Ugye? Volt tető a fejünk fölött, volt pénzünk kajára, volt internetünk, volt fűtés, szórakozni tudtunk, mert egy Xbox is van a lakásban. Szóval, hogy ezek már olyan életszínvonalbeli különbségek, ahonnan nagyon nehéz lelátni, és nagyon rossz kifejezést használtam, átlátni, hogy hogyan élnek azok, azaz 5 millió szavazó, aki Nikus Orra szavaz az elmúlt 10 év ellenében. Szóval, hogy ez pontosan kiállítja a bizonyítványát Johannisnak, és nem egy személyben Johannis, az egész politikai struktúra, az egész politikai mainstream, ami ellen most 5 millió ember szavazott, és egy pillanatra sem dőlhetünk hátra, hanem meg kell értenünk az ő motivációjukat. És ugye szoktunk beszélni a diaszpóráról is. Egy barátommal beszélgettem Pesten, és nagyon szépen levezette nekem azt, amit én nem láttam, ami nekem nem volt a szemem előtt, mert nem olvastam el azokat a tanulmányokat, amik például a COVID idején születtek, hogy ugye szociális távolság, mindenki üljön otthon, mindenki maradjon szépen a családja körében, ne lófráj, ne mászkáj, ne koslas, de amikor már elfogy a pénz, a prekariátus és az alacsonyabb jövedelműek zsebében, és megnyílik a lehetőség Németországba spárgát szedni, akkor a szebeni reptéren, mint az ökröket így szálljatok föl, nyugodtan lehet tumultusba menni a reptéren, és a repülőkön ülni, és egymás szájába tölteni zárt repülőbe másfél-két órát, akkor nem számít ugye a COVID. És akkor nyilván ezt jól meg tudja lovagolni Simeon, és azt tudja mondani, hogy az édesanyád élete akkor nem volt fontos, amikor mi itt társadalmi segélyeket osztottunk, vagy nem osztottunk, és illetve pontosabban akkor, amikor a repülőre kellett őt ültetni, és hadd menjen. És a másik fontos felkiáltójel ebben a rétegben és a diaszpóra rétegében, hogy ezek nem egy elfogadott rétege a nyugati társadalomnak, mert mindenki azt gondolja, hogy hát kint élnek, látják a szabadságot, látják a standokon és az üzletekben a gazdagságot, látják a tiszta utcákat, látják a jól szervezett társadalmat, hát akkor mégis miért akarják Romániát visszafordítani valami rosszba, és nem értjük meg, hogy ezek a pult mögötti fal mögött dolgozó emberek, tehát akik nagyon alacsony hozzáadott értékű munkát végeznek, kuli munkát, és nem fogadja be őket az ottani társadalom, mert kulturálisan még nem telt el elég idő, hogy a gyerekei megtanuljanak, vagy ő megtanulja az adott nyelvet, csak ilyen felhasználói szinten, és ezért nem érzi ott jól magát, nyilván vágyik haza a vátrához. A vátrá, meleghez, a haza melegéhez, mert neki ez a kulturális otthona tulajdonképpen. Úgyhogy ezeket az embereket meg kell értenünk, és javítanunk kell, és Nikusornak szerintem ez nagyon fontos, de ő is tudja, meg mindenki tudja, tehát javítani kell a társadalmi egyenlőtlenségeken. Föl kell vállalni azt, hogy mi, hogyha spórolni kell egy kicsit, vagy leengedni egy picit az életszínvonalunkból, még mindig nevetve kibírjuk másoknak, az elhagyom az otthonomat, vagy itthon maradhatok a gyermekemmel, az idős szüleimmel, kérdés merül fel. És bizony ez az egész így belecsomagolódik egy még nagyobb kérdésbe, a klímaváltozás kérdésébe, mert úgy csinálunk, mintha így nem jönne a meteorit. Ha nem néznénk fel, és akkor nem jön a meteorit, de ez egy új topik, és nem nyitom ki. Szóval az 5 millió Nikusor szavazó dühös, Simeon szavazó, bocsánat, és köszönöm, dühös és kiszolgáltatott, és ők ezt a pánikot, amit mi most megéltünk, hogy jön egy nacionalista, lehet, hogy hétről hétre megélik, hogy van kaja, vagy nincs kaja, vagy lesz még fűtés az utolsó héten is, mert olyan is van, hogy kártyán fizetik be a fűtést, és ha a kártyát, mint a SIM-kártyát be tudja dugni a gépbe, az órába, akkor elkezdi termelni, akkor kap elektromos áramot. Hát nekünk ez felfoghatatlan nagyvárosban, és olyan kultúrkörben, ahol mi élünk, és ez is faramuci, hogy mi feltörekvő, én is egy lakótelepi, kispolgári családból érkezem, és sikerült a tanulmányaim révén, és egy csomó munka révén szintet lépnem, de hogy számunkra is ez egy nagyon távoli világ. És ilyen lelkiismert furdalást kell érezzünk, hogy mi a középosztály, mintha mi lopnánk el a javakat, pedig nyilván nem mi lopjuk el, hanem az szupergazdagok lopják el a javakat, és az oligarchák, és akik verseny nélkül állami támogatással kapják a javakat, és fejlődnek, na ők a kizsákmányolók, és bizony ott már komoly kérdések merülnek föl, hogy egy kulcsos adó, vagy több kulcsos adó, hogy vagyonadó, és így tovább. Szóval, hogy oda kell figyelni továbbra is, és még nagyobb hangsúllyal erre az 5 millió szavazóra, mert nincs megnyugvás, és nincs társadalmi béke Romániában attól, mert most 5 évre, remélhetőleg 5 évre Nikusor az elnök.
Na hát úgy gondolom, hogy csomó mindent tényleg érintettünk ebben a beszélgetésben, azért a végét csak azért is azzal zárnám, azzal a kérdésemmel zárnám, hogy akkor egy ilyen rövid, hosszú távú célt vajon meg tudunk-e határozni, meg tudjuk-e fogni néhány konkrétumban azt, hogy mégis mifele kellene, hogy tekintsen az erdélyi magyarság, vagy hogyha másként kérdezem, vagy másként tenném fel a kérdést, mi most a legnagyobb szüksége az erdélyi magyarságnak?
Nem tudom ezt megfogni ilyen egyetlen mondatban, nagyon jó lenne. De én tudnék mondani néhány szintén hosszú távú tervet. Sajnálom, nem tudok abban gondolkodni, hogy akkor ebben a pillanatban mit kell tenni, mert azt gondolom, hogy ezek mindig ilyen adhok dolgok, és soha nem születik belőle igazán tartós, nem tudom, prosperálás, mert hogy nem tud, hogyha nincs egy hosszú távú stratégiánk, hogy mit kéne csinálni. És visszatérek ismét arra, hogy ez az a pillanat, amikor megengedhetjük magunknak azt, hogy legyen hosszú távú stratégiánk. És megengedhetjük magunknak, én azt gondolom, hogyha most ismételten arról beszélünk, hogy az erdélyi magyarságnak mit kell tenni, önmagában nem tudunk erről úgy beszélni, hogy ne beszélnénk az érdekképviseletünkről. És én azt gondolom, hogy tényleg az érdekképviseletünknek most meg kell állni egy pillanatra, és meg kell hozni stratégiai kérdéseket, hogy hogyan tovább. Be kell vonni szakértőket, akár olyanokat, akit elveszítettek, mert nem akarták őket hallani, vagy azért, mert kiszorítottak a rendszerükből. Újra fel kell kérni dolgozni őket. Be kell menni az iskolákba. Mondjuk ki kell használni azt, hogy van egy állampolgári nevelés, és meg kell tölteni tartalommal. Azt kell mondani, hogy ha nem tudjuk mélyen a társadalomba igazán megvetni a lábunkat, és valamilyen módon előidézni a változást, akkor hosszú távra tervezünk. Azt mondjuk, hogy jól van, akkor bemegyünk az iskolákba, és megpróbáljuk ott. Vitafórumokat szervezünk a gyerekeknek. Elkezdjük azt mondani, hogy helyezkedj a másiknak a szemszögébe. Nézd meg, hogy neki milyen lehet. Vedd fele az ő szemüvegét egy picit. Egy hihetetlen magas labda az állampolgári nevelés, amit nem használunk, nem töltünk meg tartalommal. Meg kellene tölteni. Azt gondolom, hogy itt van az a pillanat, amikor például volt nekünk két környezetvédelmi miniszterünk. Én szívből remélem, hogy ezek az emberek nem azért voltak környezetvédelmi miniszterek, mert nem volt más, hanem azért, mert nekik ez szívügyük. Ha pedig nekik szívügyük, akkor használjuk már azt ki, hogyha most nem is azok. Vannak olyan megyéink, vannak olyan településeink, ahol RMDSZ-es vezetés van, szín magyar települések. Teremtsünk jó példákat, best practice-eket, amikre felnéznek a románok, a román társadalom, és azt mondja, hogy én is olyat akarok. Mondjuk azt, hogy legyen minden megyébe két darab zero waste falu vagy település. Van szabvány Romániában erre, bármilyen furcsa. El se hinnétek. Van Romániában erre szabvány. Szerintem rajtam kívül sokan nem tudják, de van. Mondjuk azt, hogy megmutatjuk. Megmutatjuk, hogy mi mennyire menők vagyunk. Nem csak abban, hogy megyünk, mint a birkák egy ilyen, nem tudom, kijelölt úton, hanem ennyire kreatívak vagyunk. Nem tudom. Tanítsuk meg a gyerekeinket arra, hogy honnan informálódjanak. Hogy hogyan használják az információt. Edukáljuk őket, mert lássuk, hogy milyen hatalmas problémát jelent az, hogy gyakorlatilag jön az információ áradat, és nem tudunk mit kezdeni vele. Mi magunk sem, a gyerekeink sem. Érezzük azt, hogy az edukációnak mekkora súlya van. Ne ignoráljuk. Nem lehet ezt tovább ignorálni. Nem tudom. Én azt hiszem, hogy így végkonklúzióként inkább azt mondanám, hogy én szeretnék egy olyan társadalomban élni, ahol vannak közös ügyeink a többségiekkel, és szeretnék egy olyan érdekképviseletet, amiben öröm és büszkeség dolgozni, részt venni, együtt gondolkodni, és ne legyen ez egy szégyen végre. Mert én azt gondolom, hogy ez nem normális, amikor én le kell tagadjam azt, hogy valamilyen módon implikálódva vagyok a politikumba. Én nagyon szeretnék csatlakozni kezdeményezésekhez. Abban, amiben tapasztalatom van, nagyon szeretném, hogyha azt mondanák, hogy vannak különböző munkacsoportok, gyertek, segítsetek, valamilyen módon. És azt mondanám, hogy én ebben megtaláltam magam. Mert hogy az egyértelmű, hogy a kisebbség politikája az RMDS-nek az plafonálódott. És nem azért, mert nem valósított meg semmit, hanem én azt gondolom, hogy van egy olyan strukturális együttállás, meg egyébként vannak nyelvi törvényeink, tehát egy csomó minden igazából megtörtént. A következő szintlépés az már valamiféle autonómia fele való elmozdulás lehetne, ami azt gondolom, hogy nem fog megtörténni. Tehát, hogy nem lehet tovább csak kisebbségpolitikával menni, muszáj lesz felvállalni ügyeket, és itt visszacsatolnék arra, amit te mondtál, hogy azért is, mert nagyon jön az a generáció, aki gyakorlatilag ezekbe a jogokba belenőtt. Számukra most már kisebbségpolitikával jönni, ez semmire nem elég. Nekik már nincs meg az az ősélmény, ami megvolt nekem, és ami éveken keresztül a RMDS szavazóként megtartott, mert hogy ők abba születtek bele, hogy gyakorlatilag nyugodtan beszélhet magyarul, éjjel 2 órakor üvöltheti a szájjel kismadarat a főtéren, mert senki nem fogja szájon verni, vagy legalábbis nem azért, mert magyarul üvölti, hanem azért, mert üvölt. És én azt gondolom, hogy ezeknek a fiataloknak nem lesz elég, el fognak fordulni. És az, ami bennem most minden egyes választásként, frusztrációként feltör, és amikor bemegyek a szavazófülkébe, és otthonról elindultam azzal a szándékkal, hogy igen, én tudom, hogy kire fogok elvek szintjén most már szavazni, megszólal az a 12 éves énem, és azt mondja, hogy de hát ezt nem teheted, mert magyar vagy, és nem vagy elég jó magyar, és az, hogy most már 10 éve minden egyes szavazáskor bennem ez a kettősség elkezd dolgozni, amikor belépek a szavazófülkébe. Én azt gondolom, hogy a következő nemzedéknél nem fog ez ilyen szinten megtörténni, hanem egyszerűen elvek szintjén fog dönteni. Azt mondja, ez a párt felvállalta a zöld politikát, rászavazok. Ez a párt felvállalta a női jogokat, rászavazok. Ez a párt igenis roma politikával, felzárkóztatással, szociális kérdésekkel foglalkozik, rászavazok. Én azt gondolom, hogy azt a luxust most már az RMDS nem engedheti meg magának, hogy egyszerűen csak kisebbségpolitikával foglalkozzon. Tehát, hogy én valami ilyen társadalomba szeretnék élni.
Nagyon jó dolgokat mondtál, és nagyon jó végszavat is, úgyhogy én igazából nem is kéne most már rácsatlakozzak, vagy sokat mondjak. Meg tudom erősíteni, hogy szerintem is egy végtelenül boomer politikai formáció az RMDS. Nulla innovációt látok az utóbbi időben. Belterjességet rendesen, tehát nekem van kapcsolatom a mai ifjúsággal és az egyetemista réteggel, és így rá kellett keressek, hogy ki az a városi fiatal vezető, akit úgy választattak meg, hogy elhívták az egyetemi érdekképviselet, hogy írjam körbe, embereit, hogy szavazzák meg, hogy ő legyen a nem tudom micsoda. Tehát nulla értem, full lojalitás verseny. És hát számomra az is kérdés, hogy miért nem lehet közvetlenül szavazni mondjuk az RMDS elnökének személyére. Ugye a folyamat valahogy úgy néz ki, hogy be kell iratkozza a városi testületbe, ott valahogy többséget kialakíts, hogy jelölj valakit, és akkor az SKT majd ott is tovább jelöl, és akkor valahogy úgy piramis játékban felépül, hogy a végül a nagykutyák maguk közül egyet kiválasztanak. A nagykutyák, nem a lakosok, nem mi erdélyi magyarok, nem programot hallunk és ismerünk, úgyhogy még az is rosszul áll az RMDS-nek, amikor így fiatalítani próbál egy Porcsalmi Bálinttal egy ilyen kis szexiséget akar belevinni a kommunikációba, elég hamar kiszállt. Egyébként én sajnálom, mert kíváncsi lettem volna, hogy tud-e irányt változtatni, vagy hangnemet változtatni, de na. A kampányt. öt, de a felső vezetésből kiszállt ügyvezetőelnök volt egy évi, kettő, másfél, ilyesmi. Na mindegy, tehát, hogy ez nem arról szól, ez az elmondottak, hogy milyen stratégiai vagy távlati terveket, de a politikai megújulásunkat, és itt kötöm át arra, hogy mit akarok mondani, a politikai megújulásunkat szerintem is nagyon nagyban befolyásolja, hogy mi egyénenként legyünk sokkal politikusabbak. A román társadalom is azért tart ott, mert apolitikus, nem érdekli eléggé, és akkor ilyen csalákuk, ilyen meg hát az AU részéről pedig azok a még érettségivel sem rendelkező, és nem mintha az érettségi lenne az etalon, de hogyha megszólal, akkor látod, hogy ez olyan szinten aluli ember, hogy erre tényleg csodálkozó, hogy miért szavaznak, és szavaznak. Azért, mert az oktatási rendszerünk úgy néz ki, ahogy az internetünk úgy néz ki, ahogy. Nekem van egy nagyon közeli hozzátartozóm, és szoktam nézni, mert segítséget kér, hogy mi van a falán. És nem tudja már megkülönböztetni a fake news-t, de még az MI, vagyis a mesterséges intelligenciával készült cuccokat sem tudja. Én kellett megvédjem, hogy Orbán nem megy karöltve Szimionnal, az a videó, az nem igaz, az hamisítvány. Tehát, hogy ilyen szintű mocsokkal van tele az internetünk, mert nem szabályozzuk. És akkor mi van még a TikTokon, és mi megy tovább. Tehát szerintem olyan szinten adunk a gyerekeink zsebébe érzékletes példát akartam mondani, de mondjuk egy szennyvízcsövet, amit így magukra irányítanak, és hadd folyjon. A pornótól elkezdve a fake news-on, és nem tud egy nem elég jó oktatással, asszociatív képességgel és kritikai gondolkodással megáldott, és fölnevelt, és felvértezett ember különbséget tenni a tartalmak között. Úgyhogy szerintem nagyon ideje, ahogy a tiszta vizet elvárjuk a csapról, úgy egy tiszta internetet is, hogy azt nem tudom, mert nem értek hozzá. Tehát nem a cenzúra a megoldás, nyilvánvaló, de legalább a pornó ne jöhessen. Igen, tiszta internet, sokkal politikusabb közeg, szóljunk bele, és ne féljünk, tehát merjünk megnyilvánulni és elmondani már menet közben a fenntartásainkat és a véleményünket. Elvégre a mi lejeinkből tartjuk fel őket, és tőlünk kapja a fizetést. Mikor olvastunk utoljára egy kulturális intézmény igazgatói pozíciójára kiírt pályázatot? Hogy mi a célja azzal az intézménnyel, amiben mi adó pénzeket teszünk be. És ő azt mondja, hogy a következő 5 évben, 4 évben, nem tudom, ezt szeretné csinálni. Engem annyira felháborít, hogy pletykák vannak, hogy ki fogja átvenni, mert hogy ő úgy döntött, hogy akkor ő lesz ez, és ő lesz az. Milyen jogon? Milyen jogon lépi át ezt a közösségi döntést? Amikor mi elolvashatnánk mindenkinek a szándékát, szakmai alapon, persze lehet egy zsűri is, vagy nem tudom, de hogy ez nem normális. És ezekkel az abnormalitásokkal egyszer csak szakítsunk. Vegyük a fáradtságot, és tegyük oda az arcunkat, a hangunkat, és szakítsunk, ajánlom figyelmetekbe az Egyenlő Berdéért mozgalmat, hiszen ez ezért próbálja azokat az embereket összegyűjteni, akik egyenként mindenki mondja, de nincs egy harsona, egy közös harsona, ami felerősíthetné a hangunkat. Úgyhogy nekem is ez a kettő oktatás, a politikai életbe való, de érted, nem ebbe a politikai életbe, hogy szavazunk vagy nem szavazunk, hanem mindenki mondja és álljon oda és menjen. És a tiszta internet szerintem egy nagyon fontos dolog. Hát és a román emberek ugyanolyan kedves és intelligens emberek, mint a német, francia, magyar emberek, semmi különbség nincs. Goethe azt mondja, hogy szükségszerűen vagyok ember, és véletlenszerűen vagyok német. És ez pont így igaz, tehát nekünk össze kell a román emberekkel kapcsolódni azokkal, akikkel ugyanolyan értékeket vallunk, aki leköp, vagy akit netán mi köpünk le, azzal nehéz lesz. De legalább keressük az együttműködést velük, és együtt kell építenünk egy jobb Romániát. Bevallom, megkísértett a gondolat, hogy szedjük a sátorfánkat, és elmegyünk innen. Tehát, hogy ilyen könnyűek vagyunk, mert ugyan lakásunk sincs, de ebből az következik, hogy lakáskölcsönünk sincs. Tehát ilyen mobilisak vagyunk, én és a párom, és hát bizony megkísértett a gondolat, hogy tulajdonképpen ez a következő 5 év csak egy ilyen felkészülési idő, hogy szépen készítsük elő az exódust és az elmenetelünket. A pánikban még ez a gondolat is megfogalmazódik, de nem megyek sehova, nekem ez a hazám, én ezt szeretem, én ezt építem, és ezért adózok, és ezért várok el szolgáltatásokat is az államtól, ezért várok el minőségi érdekképviseletet a szervezetemtől, tessék megújulni. Belül megújulni, és az ilyen csapodárokat, akiket ilyen szavazógépeknek odaveszünk, tessék elküldeni, és olyan embereket odavenni, akik kritikát is megfogalmaznak. Az a vállalkozás, aki egyedüli szereplő a piacon, az rossz minőségű terméket fog adni, mert úgyis megveszed tőle. Úgyis beijeszt valamivel, és akkor megveszed tőle. Valamilyen belső konkurencia vagy külső konkurencia kell az RMDS-nek is. Szükséges ahhoz, hogy minőségileg tudjon lépni és fejlődni. Romániának és mindannyiunknak pedig hajrá, és ne felejtsük el azt az 5 millió embert, aki nem véletlenül és nem butaságból szavaz Simeonra, annyira dühös, annyira mérges, annyira éhes, és annyira kétségbe esett a saját gyermekének a jövőjét szem előtt tartva, hogy kénytelen inkább rászavazni Simeonra, mint sem ezt a régi garnitúrát itt tartani, aki meglopja őt, aki hazudik neki, aki nem tiszteli, aki nyugodtan elengedi a spárgát szedni.
Gergő, Réka, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltatok a műsorban. Azt hiszem, mondhatom, hogy egy élmény volt és megtiszteltetés ebben a témában így együtt gondolkodni. Remélem, hogy másokat is inspiráltunk arra, hogy gondolkodjanak el ezeken a kérdéseken, hiszen ezek nyílt kérdések, továbbra is közös gondolkodást igényelnek. Nagyon szépen köszönjük, hogy ma is ebben a műsorban is velünk tartottatok. Kérlek, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra. Támogassatok minket annak érdekében, hogy ilyen és ehhez hasonló műsorokat készíthessünk. Itt a végén meg elmondanám azt, hogy hálás köszönet az Átlátszó Erdélynek, akinek a technikai hozzájárulása ehhez a műsorhoz, technikai hozzájárulása nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Köszönöm a ti figyelmeteket, köszönöm, hogy ti itt voltatok ma velünk. Én Kis Anna voltam, ez a Mi Közöd volt. Sziasztok!